Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 213. énekünkkel kezdjük ma esti Isten tiszteletünket. Foglaljátok el helyeteket, és 213. énekünket keressük elő, és énekeljük el az első 10 versével. 210. énekünk... Bocsánat, 213. énekünk, elnézést kérek. Így kezdődik: Mindenható Úristen, mi bűnös emberek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy ma este is eljöhettünk a templomba. Köszönjük néked, hogy a te szent színed elé állhatunk, kérve azt, hogy irgalmasan készítsél bennünket az úrvacsora vételre és az ünnepre. Köszönjük néked, hogy a veled való találkozás fontos lehet a számunkra, fontosabb, mint a főzés, vasalás, takarítás és egyéb otthoni dolgok. Köszönjük, hogy félretehettük ezeket. Köszönjük néked, hogy ezzel is kifejezhetjük irántad való tiszteletünket, szeretetünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a szívünket külön-külön, szóljál hozzánk a te áldott ígédből, és ragyogjál föl nékünk. Érd el bennünk mindazt, amit szentségeddel el kell érned, el tudsz érni bennünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevébe. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás könyvének 6. részéből olvassuk. Ézsaiás könyvének 6. részéből. Az első 3 verset olvassuk. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya vala, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, 2-vel lebegett. És kiált vala egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mindez széles föld az ő dicsőségével. Kedves testvéreim, tegnap arról beszéltünk, hogy Isten a Bibliában szentnek jelentette ki magát. Megvizsgáltuk, hogy mit jelent ez a kifejezés, amit egyébként visszhangoznak a mennyei lények is, meg a földi lények is. Láttuk, hogy azt jelenti, hogy egyfelől Isten természet fölötti lény, nem a világnak az alkatrésze, hanem a világunknak a teremtője, fölötte áll. És láttuk, hogy tökéletes erkölcsi szempontból. Aztán vizsgáltuk azt, hogy ezt mi honnan tudhatjuk meg, és oda jutottunk, hogy a Bibliából tudhatjuk meg mi is. Különösképpen is kiemeltem, hogy szent az Istennek a törvénye, és a szentségét sugározza természetesen az Úr Jézus Krisztus. És végül egy pár gondolatot még átgondoltunk azzal kapcsolatban, hogy milyen jelentősége van ennek a hívő emberek számára. Mármint annak, hogy Isten szent. Például azt, hogy ő a világ mindenségben az egyetlen szilárdpont, akihez viszonyítani lehet a gondolkodásunkat is, meg az életünket is, különben a káoszba hullunk. Így viszont, ha hozzáigazodunk, akkor a káoszból a rend felé fogunk tudni elmozdulni. De sok minden egyébről is beszéltünk, aki érdekli, az hallgassa meg a tegnapi igehirdetést. Most egy kicsit folytatjuk ezt a témát, és a szentnek és a szentségtelennek a viszonyáról szeretnék egy kicsit együtt gondolkozni veletek. A szent Isten és a szentségtelen viszonya. Amikor erről gondolkozunk, akkor az a benyomásunk, hogy Istennek a szentsége az meghatározó jelentőségű a közte és a teremtményei közötti viszonyban. Tehát, ha egyszerűsítve a dolgot, ha a teremtmény nem szent, abban az értelemben, hogy erkölcsileg nem tökéletes, nem kell természet fölöttinek lenni, de erkölcsileg nem tökéletes egy teremtmény, akkor Isten nemhogy nem vállalja vele a kapcsolatot, hanem a szent Isten haraggal fordul efelé az ember felé, és igazságos büntetést mér rejá. Akkor lehet közte és a teremtmények között kapcsolat, hogyha a teremtmények is olyanok, mint ő. Szentek, erkölcsileg tökéletesek. Ellenkező esetben ez a kapcsolat abszolút mértékben megromlik. Isten a maga részéről nem tud megváltozni, ezt tegnap láttuk. Ő a szentből soha nem lesz szentségtelen. Aki meg tud változni, az az ember, meg is változtunk. Emlékezzünk arra, hogy amikor a sátán és a vele tartó angyalok az ős időkben fellázadtak a szent Istennel, és megtagadták a neki való engedelmességet, akkor Isten azonnal a Szent Isten ellenük fordult, és kizárta őket a közösségéből. Emlékezünk arra, hogy az első emberpár eredetileg szentek voltak, mert Isten szentnek teremtette őket, ártatlanok voltak, és engedelmesek voltak Istennek, és így, hogy így mondjam, beszélgethettek egymással. De amikor Ádám és Éva fellázadtak Isten ellen, és engedetlenek lettek, akármilyen kis dologban, akkor ez azzal a következménnyel járt, hogy Isten azonnal kizárta őket a vele való közösségből, az Édenből, sőt nem csak őket, hanem még a leszármazottaikat is, akik már Istennel nincsenek is életközösségben. Sőt, ahogy mondtam, az Istennek a szent haragja és ítélete van, igazságos ítélete van rajtuk. Van ellenkező példánk is, mert a Szent Isten Jézus Krisztussal tökéletes viszonyban volt. Azért, mert Jézus tökéletesen szent volt. Mint Isten is szent volt, de mint ember is, mint Isten ember is szent volt. És így az Isten mindig gyönyörködni tudott benne. Egyedül akkor fordult el tőle, akkor hagyta őt el, emberségére nézve, amikor a kereszten a bűneinket magára vette, és bűnné lett. Akkor ő is átokká is lett, és hogy így mondja a Biblia, hogy alászállt a poklokra. Isten akkor őtőle is elfordult. Tehát Isten meglehetősen, következetesen gyakorolja ezt a viszonyt, akár az angyalokról van szó, akár az emberekről van szó. A szentségével, aki nem áll tökéletes, nem részbe, meg 60%, meg 90%, hanem tökéletes, 100%-ba összhangba, azzal Isten nem vállal közösséget. Egyszerűen. Sőt, arra haragszik, és azt kizárja vele való közösségből, sőt, örökre kizárja vele való közösségből, elkárhoztatja magyarul, a pokolra veti. Nem ilyen semleges szívvel, hanem haraggal, szent haraggal. Az ilyen ember zavarja őt. Ami Istenünk, mondja a Szentírás, az emésztő tűz. Ezt meg is Mózes könyvében olvassuk, a Mózes 5. könyvében is, de a zsidókhoz írt levélben is megismétlődik ez a kijelentés. Egyszerűen aki nem olyan, mint ő, azt megsemmisíti, most így mondom idézőjelbe. Nem semmisít meg senkit olyan értelemben, hogy nem számolja fel senkinek a létét, de a kárhozatra veti. Aki nem olyan, mint ő. Legalábbis ezt szűrhetjük le ezekből a dolgokból, amiket a Bibliában olvasgatunk. Hát az első körbe ezt szerettem volna egy kicsit bejárni veletek, hogy a Szent Isten hogyan viszonyul a szentségtelenhez. Egy második pontban azonban azt is meg kéne vizsgálnunk, hogy a Szent Isten jelenlétében mit érez a szentségtelen ember. Nem csak az az érdekes, hogy a Szent Isten hogyan érez a szentségtelennel szembe, hanem hogy a szentségtelen hogyan érzi magát a szent jelenlétébe. Mi történik, amikor bűnösök állnak meg előtte a teljesen szent Isten előtt? Hát Ézsaiás könyvéből azért olvastam fel ezt a szakaszt, mert ez sok mindent elárul erről. Ugye a Szent Isten megjelenik Ézsaiásnak, akit éppen ekkor hív el tulajdonképpen a prófétai szolgálatba. A szentségtelen ember egyszer csak felismeri a Szent Istent, aki ott van előtte a mennyei trónuson, fölötte szeráfok lebegnek, elképesztő angyali teremmények, akik azt mondják, folyamatosan azt kiáltják, hogy szent, 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 vagyis nyomatékosan szent a Szent Háromság Isten egyébként. És ez fölragyog, hogy így mondjam, Ézsaiás előtt. És ahogy fölragyog előtte, Istennek ez a természet felettisége és az erkölcsi tökéletessége, akkor abban a pillanatban Ézsaiás rádöbben arra, hogy elveszett ember. Én tisztátalan vagyok, ezt mondja. Szentségtelennek is lehetne ezt mondanunk. Tehát rá szakad szinte ez a tudat, hogy én bűnös ember vagyok. Ezt eléggé nehéz ezt mondjuk így máshogy értelmezni, ezt a dolgot. Tehát egyszerűen rászakad ez a bűnösségének, a szentségtelenségének, a tisztátalanságnak a tudata tulajdonképpen. De ehhez a Szentnek a jelenléte kellett. A Szent Istennek a jelenléte. Azt hiszem, hogy itt van egy olyan mozzanat ebbe a jelenetbe, ami egyébként figyelemre méltó, mert egy kicsit meggondolkoztat bennünket. Tudnilik, Isten szentsége olyan mértékű, olyan szintű, nem tudom, hogy milyen fogalmat használjak, hogy még a szeráfok is betakarják előtte magukat. Ugye van a két szárnyuk, amivel lebegnek, és akkor a másik két szárnyukat így, hogy így mondjam, így eltakarásukra használják. Egyszerűen azért, mert azt olvassuk a Bibliában, Jób könyvébe, hogy ímé az ő szolgáiba se bízhatik, vagyis az ő angyalaiban is talál hibát. Tehát ezekben az angyalokban pedig tulajdonképpen nincs hiba, de a szentségnek olyan fokát nem érik el, a tökéletességnek azt a fokát, ami Istenben van. Ezt nehéz felfogni, hogy a két tökéletes szent, hogy nem lehet az egyik. De nem lehet egyszintű. Teremménynek a szentségét még mindig meghaladja a teremtőnek a szentsége. Szóval nekünk kicsit ilyen halovány elképzeléseink vannak az Isten szentségéről. Halovány elképzeléseink. Még a teremtmények közötti legtökéletesebb teremtménynél is szentebb az Isten. Még benne is talál hibát. De ő benne nincs hiba semmi. Hát amikor ezelőtt az Isten előtt áll Ézsaiás, akkor rászakad a bűnösségének a tudata, felismerése. Emlékezzünk itt vissza még az Ádámra és Évára, ha már idéztem őket. Mert figyeljétek meg, hogy alig, hogy elkövették a bűnt, amit Isten tiltott nekik, azonnal vádolni kezdi őket a lelkiismeret, és tudják, hogy Isten ellen vétkeztek. És számolniuk kell a beígért igazságos büntetésre is, mert nem felelnek meg Istennek. És ők ebbe a pillanatban ugye mit csináltak? Egy másik ilyen reakciója az embernek, hogy megpróbál elbújni az Isten elől. Mert tudja, hogy vaj van a füle mögött. És ezért menekül, próbál elrejtőzni a kert fái közé, teljesen hiába való próbálkozás, de megpróbál elbújni. Ézsaiásra rászakad a bűnösségének a felismerésre, Ádám és Éva is rászakadt, hogy ezt felismerték, csak ők nem maradtak ott, hogy így mondjam Isten előtt, hanem megpróbáltak elrejtőzni előre. Akire rászakad, mondhatjuk így ma is, a bűnösségének a felismerése a Szent Isten előtt, vagy ott marad a Szent Isten előtt, és még rosszabbra fog fordulni az állapota, majd mindjárt látni fogjuk, vagy megpróbál elbújni az Isten elől. Volt egy, vagy van is még, él talán egy híres missziológus, egy angol missziológus, úgy hívják, hogy Michael Green, írt egy könyvet, magyarul is megvan, A menekülő ember, ez a címe. Az Isten elől menekülő embert ír benne. Akit a lelki ismerete vádol azért, hogy bűnöket követett el Isten ellen. De nem áll Isten elé, hanem megpróbál elfutni előle. Mi ne fussunk el. Te ne fuss el sehova, és ne próbálj elrendtőzni az Isten elől, mert úgyis megtalál. A kert fái nem akadály. Nem tudnak elrejteni senkit. Tehát inkább jobb ott maradni, lelepleződni az erkölcsi romlottságunkban, szentségtelenségünkben. Ugye amikor ezzel szembe kell nézni az embernek, akkor ez egy fölöttébb kellemetlen élmény. Kiábrándít minket egy csomó dologból. Kiábrándít minket egy csomó dologból. Például abból a hitünkből is kiábrándít, hogy mi jó emberek vagyunk alapjába véve. Ez egy bizonyos értelemben igaz, de más értelemben meg nem igaz. Most azt mondom, amikor nem igaz. Alapjába véve nem vagyunk jó emberek. De viszont az emberek nagy része azt hiszi, hogy alapjába véve én egy jó ember vagyok, a vétkeim, a bűneim, azok tulajdonképpen ilyen kis botlások, ilyen kis jelentéktelen kis félrelépések, ilyen kis csetlés, botlás, ez tulajdonképpen hát nincs is annyira nagyon közöm ezekhez a dolgokhoz, ezek mellékes problémák. Tehát, hogy így mondjam, alapvetően én egy jó ember vagyok, és bagatelizálom a bűneimet. Az Isten szentsége pedig leradíroz engem, és azt mondja nekem, hogy te nem vagy jó ember. Te azt hiszed, hogy te jó ember vagy, szent ember vagy, nem vagy szent ember. Nincs-e testben épség, ahogy Ézsaiás aztán később mondja. Nincs-e testben épség. Isten nem lát semmi jót bennünk. Ezzel, hogy így mondjam, Isten rögtön porrázúzza az önhitségünket, meg az önbizalmunkat, meg az önistenítésünket, meg a büszkeségünket, így énekeltük is, hogy megfolyt a kevésség, mert nagyon büszkék vagyunk. Arra, hogy mi jó emberek vagyunk. És akkor odáll az Isten elénk a maga szentségébe, és kiderül, hogy ja nem. Gondolnánk, hogy Ézsaiás, ugye már mégiscsak Isten népéhez tartozott, meg Istent láthatóan ő egy szerette, meg tisztelte, meg szolgálni akarta valahogy, meg továbbadni az üzenetét, meg mi, és akkor ott áll Isten, gondolhatta magáról, hogy ő egy jó ember. De amikor Isten előtt állt, akkor nem gondolta magáról, hogy jó ember, hanem pontosan azt látta meg, hogy ő mennyire nem jó ember, nem szent ember, nem felel meg a mércének. Tehát ne próbáljuk meg mi se, testvérek, ha Isten elé kerülünk, nem is nagyon fogunk vele próbálkozni. Ha a Szent Isten tényleg fölragyja nekünk, akkor befejezzük ezt, hogy bagatelizáljuk a bűneinket, és azt mondjuk, hogy nem olyan nagy ügy az. Aztán, ha tovább firtatjuk ezt a dolgot, akkor talán befejezzük azt a ténykedésünket is Isten szentsége által leleplezve, hogy másokra mutogatunk, és másokat okulunk a mi bűneinkért. Hajlamos vagyok rá, mindjárt hajlamosak vagyunk rá, hogy a bűneinkért másokra mutogatunk, hogy ő. Említettem már nektek ezt, ez Ádám és Éva óta így van, ugye Ádám hol vagy? Hát Éva, akit mellém adtál, ugye ő a hibás abból, hogy én vétkeztem. Mindig más a hibás, én nem vagyok. Na, amikor Isten szent színe előtt megáll Ézsaiás, akkor semmi ilyesmit nem mond, hogy az apám a hibás, meg az anyám, meg a népen vezetői, meg a nem tudom ki a hibás. Hogy én ilyen tisztátalan ajkú ember vagyok, mert én egyébként alapvetően nagyon tiszta ajkú ember volnék. Nem mutogat már másokra, csak úgy összetörik ott az Isten színe előtt. Aztán az Isten szentsége úgy elnémítja ebbe a tekintet, nem tud tovább mutogatni. Aztán azt is mondhatom, talán így fogalmaztam itt magamnak a jegyzetben, hogy Isten szentsége kiábrándít abból a tévhitünkből, hogy a bűn az egy ilyen természetes dolog. Ezt mindenki ezt mondja nekünk manapság. Ez egy természetes dolog. Az ember létnek a velejárója. Errare humanum est. A tévedni emberi dolog. Érdekes, hogy ez zárójelbe jegyzem meg, hogy mennyire szembeáll azzal az alap meggyőződésünkkel, hogy jók vagyunk alapjába véve. Mert ez a nézet meg azt mondja, hogy egy alapjába véve rosszak vagyunk. De ez is csak egy emberi gondolat. Hát és mivel alapvetően rosszak vagyunk, hát mit csinálhatnánk mást, mint bűnt? Nem is vagyunk felelősek a bűnért, amit csinálunk, hiszen determinálva vagyunk erre. Nem is tudnánk elkerülni se, hogy hűtlenek legyünk, meg ne káromkodjunk meg. Nem. Ez természetes, hogy ilyenek vagyunk. Istennek az a természetes vonása, hogy megbocsát, meg szeret. A mi természetes vonásunk meg az, hogy állandóan, hát ezt csináljuk, azt csináljuk, rosszat csinálunk, de hát tehetnénk mást. Értitek, hogy Ézsaiás előtt ott áll a Szent Isten, és ő tudja, hogy tisztátalan ember. És nincs, amikor majd itt ugye, olvastuk meg, ismeritek ezt a szakaszt, hogy a következőkben is nem mond egy árva szót se arról, hogy ő nem is lehetnék más, Uram. Hát itt állok előtted. Hát tulajdonképpen te teremtettél ilyennek. Te teremtettél bűnösnek. Hát hogy csinálhatnék én jót, amikor bűnös vagyok? Láthatóan Istent a legkisebb mértékben se érdekli. Egyébként ez az emberi elgondolás. Egyébként, ha a Bibliát olvassuk, akkor tudjuk, hogy a bűn nem lényegi alkatrésze az embernek. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Sokszor szoktunk erről beszélni, erre utaltam még az igehirdetés elején, hogy az ember totálisan romlott. Igen, totálisan romlottak vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy a bűn természetes hozzátartozója a mi lényünknek. Sajnos a bűn foggyulejtett bennünket, olyan, mint egy fán az élősködő növények, amik foggyulejtik azt a, és befolyásolják az egész létét annak a fának vagy növénynek. Az a csodálatos, hogy a bűn nem lényegi, és a Bibliából is tudjuk, hogy Isten nem bűnösnek teremtette Ádámot. Ádám lett bűnössé, és Éva és az utódaik bűnössé lettek. De nem mondhatja egyikőjük se, hogy azért, mert Isten ilyennek teremtett, determinált minket a bűnre. Nem. Az ember felelős a bűnéért. És Isten számon kérheti. Ádámhoz odaállt, Ádám, hol vagy? Kain, hol van a te testvéred? És Kainnak eszébe nem jut, amikor a Szent Isten megkérdezi, hogy hol van a testvére, hogy azt mondja, hogy hát te teremtél, hát megöltem. Hát mit tehettem volna mást? Ilyennek teremtettél. Ha valakivel kifogásod van, legyen önmagaddal kifogásod. Ne velem. Ne, Kainnak eszébe se jut. Dávidhoz jön Nátán próféta. A paráznasága, a hazugdozásai, a nem tudom én mik után, ugye. Na, itt egy mese. És ismeritek a történetet. Ha halálfia az az ember, te vagy az az ember, mondja neki Nátán. És Dávid egy árva szót nem szól, összetörik, és megírja az 51. Zsoltárt, vagy a 32-et, amikben egyet tud mondani, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Nem mond egy, a mentségére nem mentegeti magát azzal, hogy hát én bűnös vagyok, azt nem tehettem mást. Nem, felelős vagyok érte, amit csináltam. Ma az emberek úgy érzik, hogy nem felelősek semmiért. Csinálnak mindenféle gazemberséget, látjuk most már, mert a Facebookon meg mindenütt elterjednek ezek a dolgok, hogy milyen gazemberségeket művelnek, eszébe nem jut, hogy ő vétkezett. Ütiveri a feleségét, a másik hazudozik össze-vissza, a harmadik nem tudom, mit csinál. Eszébe nem jut, hogy esetleg azt mondaná, hogy emberek, bocsánat, vagy Isten, bocsánat. Mert nem látja bűnnek ezt az egészet. Illetve még ha annak is látja, azt hiszi, hogy ez jelentéktelenítelni lehet azzal az érvel, hogy hát minden, errare humanum est, az kész, legyintünk rá egyet. Mihelyest a Szent Isten elé kerülünk, testvérek, nem lehet ezt csinálni. Az emberre rászakad az, hogy én egy romlott ember vagyok. És nem felelek meg az Isten mércének, és ezért ő haragszik rám, és az átkavar rajtam, és a pokol árnyékába élek tulajdonképpen, még egy hajszálnál is kevesebb választ el. És itt érek oda, hogy az ilyen ember testvérek, amikor ezt átéli, akkor megrémül, elkezd rettegni, félni az Istentől. Ugye itt Ézsaiáshoz megint visszakanyarodva, mit mond Ézsaiás? Nem csak azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, hanem azt mondja, hogy jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Jaj, elkezd jajongani, és kimondja azt a szót, hogy elvesztem. Halál fia vagyok, mondja. Halálfélelem szállja meg, testvérek. Halálfélelem, ez nem kevesebb. Ez a jaj veszékelő, a ember a haláltól fél. Ez halálfélelem. Akinek volt halálfélelem, az tudja, hogy ez nem olyan nagyon gyerekjáték egyébként. De tényleg ez van, hogy az ember megrémül az Istentől, testvérek. Megrémül. Félni kezd tőle. Ezt mondja egyébként az a kifejezés is, amit már idéztem az igehirdetés elején, hogy Isten emésztő tűz. 5 Mózes 4-be, meg a Zsidó 12:29-ből olvassuk. Emésztő tűz. Azt mondja a zsidó kommentátor, elpusztít mindent, ami méltatlankodását fölkelti. Hát Elpusztít, az azt jelenti, hogy akkor nekem annyi. Meghalok. Itt helybe fogok meghalni. Isten azt mondja Mózesnek, amikor Mózes mondja, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Nem láthat ember engem úgy, hogy életben maradjon, mondja neki az Isten. Nem láthat, meg fogom ölni, aki megpróbál látni engem. Isten mindig csak a nyomaiból tudjuk felfedezni, mondja ugyanez a zsidó kommentátor, a Herz rabbi. Olyan az Isten, mint a tengeren menő óceánhajó, amelyik megy és maga mögött hagy egy ilyen víz fodrozódást, hullámokat. És mi csak azt láthatjuk belőle. De az is elég. Ő azt mondja a tíz parancsolatnak az elején, a második parancsolat, ha jól emlékszem, abban olvasjuk ezt, hogy a féltékeny Isten. Így van fordítva, hogy féltékeny Isten, de rossz fordítás ez. Azt jelenti, hogy a féltve őrködő Isten, aki figyel és érzékeny az emberi bűnre, reagál rá, az erényre is reagál, de íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, de az erénytelenségre, a bűnre is reagál, lecsap rá tulajdonképpen, mert az zavarja őt, és nem csak őt zavarja, az egész világot zavarja egyébként. A világrendjét zavarja minden egyes bűn. És ő féltve őrködik. Így lehetne igazán fordítani. Féltve őrködik. Szóval az embert nem csoda, hogyha aki ezzel az Istennel szembesül, akkor halálfélelem szállja meg. Emlékezzetek Manoachra és a feleségére. Ugye Sámson szülei voltak. Amikor felismerték, hogy az Úr angyala volt az, aki beszélt nekik, Manoach totál kétségbe esett, a férj. Mert a biztos meghalás érzése vett erőt rajta. Halálfélelem szállta meg a szívét. Azt mondja Bírák 13-ba, amikor eltűnik előlük az Úrnak az angyala a tűz lángjába, meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk, mondják. Most végünk van. Pár pillanat kérdés, és végünk, meghalunk. És akkor a felesége próbál lelket verni belé, hogy azt mondja, ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta el volna kezünkből az égő áldozatot. És nem mutatott volna, és nem hallatta volna el velünk ezeket a dolgokat. Értitek, hogy amikor a Szent Isten közelébe kerül egy bűnös ember, akkor ilyen halálfélelem fogja el. Amikor idéztem tegnap is ezt az igét, amikor Péter ott van Jézus előtt a hajójába, és látja a csodálatos vízfogást. Mit mond? Uram, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. És utána mit mond neki Jézus? Ne félj. És innen tudjuk meg, hogy Péter félt. Ez nem kis félelem volt, ez nem egy kis félelem, hogy egy picit úgy megszorult a szívbe, hogy jaj, hát egy kicsit félek, ez haláli, páni rettegés volt, ami rátört. Ne félj, mondja neki Jézus. Mert fölismerte Jézusban az isteni szentséget. Aki nem csak azt tudja, hogy mi van a tenger mélyében a halakkal, hanem hogy mi van a szívében, a lelkében, az életében, amit titkol. Emlékeztek, amikor az Úr Jézus megjelenik Saulnak a damaszkuszi úton. Saul, mint egy fatörzs, ugye ledől a földre, mint egy fatuskó, és elkezd remegni. Ez a szó, ne kerülj el a figyelmeteket, ott van az Abcsel 9-ben. Remeg. Mikor remeg az ember? Amikor fél. Amikor retteg. Elkezd cidrizni. De ehhez nem kicsit kell félni, hanem nagyon kell félni, hogy elkezdjünk remegni. Amikor haldoklik az ember, akkor kezd el remegni. Mit fognak kiabálni, amikor jön vissza az Úr Jézus? Visszatér az Úr Jézus, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy elkezdenek kiabálni az emberek, hogy hegyek, essetek ránk, halmok, takarjatok el minket. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogy a fügefa lehullatja éretlen gyümölcsét, mikor nagy szél rázza, az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről, a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a hatalmasok, Szolgák és szabadok mind elrejtőztek a barlangokban, a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki maradhat meg? Félnek az emberek, testvérek. Félnek az emberek, amikor Istennel szembesülnek, akkor elnémulnak a nagy okoskodások. Rászakad az ember, hogy ő kicsoda, meg az Isten is kicsoda. És kezd kikristályosodni az ember előtt, hogy az Isten sokkal szentebb, mint ahogy én azt elképzelni tudom, én meg sokkal nyomorultabb és szentségtelenebb vagyok, mint amennyire elképzelni tudom. Nem tűnik fel nekünk, de testvérek, amikor az Úr Jézus fölviszi a Pétert, Jakabot és Jánost a megdicsőlés hegyére, akkor ott először még úgy jópofáskodik Péter, hogy jó nekünk itt lenni, aztán amikor megszólal Isten, azt olvassuk a Bibliában, hogy ahogy megszólal az Isten, amint ezt hallák, arcra estek és nagyon megrémültek. Úgyhogy ott is megint ugyanez a félelem és rettegés van, vagy menekül, próbál menekülni, mint Ádám és Éva, ezt elrejtőzni valahova, vagy majd menekülnek az utolsó ítéletre visszatérő Jézus elől, hogy a hegyekhez beszélnek meg, a sziklákhoz, hogy csak takarjatok el, hogy bújjunk el ezek mögé valahogy, hogy nehogy megtaláljon, mert úgyis meg fog mindenkit találni. Az ember elkezd félni, testvérek. Sőt, még ahogy így gondolkoztam erről a dologról, azt hiszem, hogy Isten szentsége még mélyebbre sodor bennünket, hogy így nem tudom máshogy kifejezni. Még mélyebbre sodor, taszít bennünket, testvérek. Amikor Ézsaiás azt mondja Istennek, hogy elvesztem, akkor ebben a szóban nem csak az van benne, hogy most meg fogok halni mindjárt, mert a szent megfogja a szentségtelen Ézsaiást semmisíteni, hanem ez a szó, ez az elvesztem szó, az azt jelenti, hogy pokolra jutni. Azt is jelenti, hogy van egy ilyen mély értelme, elkárhozni. És nem azt mondja, hogy szinte elvesztem, vagy el fogok majd egyszer veszni, hanem múlt időben elvesztem most. Ez olyan, testvérek, komolyan mondom, mintha arra utalt volna Jeremiás, hogy most ebbe a pillanatban a pokolra jutottam. Elkárhoztam. Végem van. Nem csak, hogy félek, hanem még el is kárhoztam. Visszavonhatatlanul, nincs visszaút, reménytelen a helyzetem a szentségtelenségem miatt. Végem van örökre. És testvérek, ez azt hiszem, hogy ez valamennyire igaz is. János jutott eszembe, amikor a jelenések könyve elején olvassuk a szavait, és azt mondja, hogy amikor hall maga mögött egy szót, egy szót hall maga mögött, hallja Jézust beszélni, és amikor meglátja Jézust, megfordul, mikor láttam őt, írja, leestem a lábaihoz, mint egy halott. Mint egy halott. Meghalt. Nem csak úgy meghalt, elkárhozott, vége van. Onnan emeli föl az Isten. És akkor kezdjük nagyjából kapizsgálni talán, hogy miért mondjak 1 Sámuel 2-ben az Istenről Anna, hogy megöl és megelevenít. Mert először megöl, és utána megelevenít. Jánoshoz is oda megy és ráteszi a kezét. És majd mindjárt egy pár példát mondok erre. De azt hiszem, testvérek, hogy ezek a dolgok, amiket így most itt elmondok nektek, ezek mindenképpen, hát nem csak azt látjuk, hogy Isten hogy viszonyul a szentségtelenséghez, hanem hogy a szentségtelen emberek, a régiek, de mi ránk is igaz, amikor a Szentírásból fölragyog előttünk, vagy Jézusból, vagy a törvényből fölragyog előttünk az Isten szentsége, akkor nekünk körülbelül miket élünk át magunkba. És aki nem ismeri ezeket a dolgokat, testvérek, vagy nem tudom, hogy az hogy lehet egyáltalán hívő, vagy egyáltalán hívő-e már, aki ezeken nem megy át. Legalább valamilyen szinten. És ezek után kérdezem, hogy egyáltalán akkor létesülhet kapcsolat a Szent Isten és a szentségtelen teremmény között? Létesülhet egyáltalán kapcsolat, ha ekkora árok van? Ha ő így viszonyul a Szenthez, és a szentségtelenek, és a szentségtelenek meg ezt élik át, valahányszor a közelébe kerülnek? Hát itt egy vigasztaló dolgot kell elétek hoznom, mert ahogy átnézzük ezeket a találkozásokat, a szent és a szentségtelen találkozásait, feltűnik, hogy a szent mégsem semmisít meg mindenkit ott helybe, és nem vet a kárhozatra. Sokan túlélték, hála Istennek, ezt a találkozást. De hogyan lehetséges ez, testvérek? Hogyan lehetséges, amikor Isten azt mondta, hogy orcámat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén, de Mózes hátulról mégis megláthatta az Istent, és mégse halt meg ott. Miért? Azt mondja neki Isten, a 2. Mózes 33-ból olvassuk ezt, mert kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Én megvédelek téged magamtól. Betakarlak téged. Megvédi a szent, a szentségtelent, a szent pusztító gyilkos hatásától. Hihetetlen, gyengéd irgalommal én betakarlak téged. Megvédelek magamtól. Az Istennek az irgalmassága ez, testvérek. Az Istennek az a szent Istennek a szent irgalmassága, kegyelme a bűnös iránt, akit nem akar megsemmisíteni. Meg akarja védeni magától, sőt, alkalmassá akarja tenni a vele való közösségre. Meg akarja szentelni a bűnöst is, megint. Hogy olyan legyen, mint volt régen, Ádám és Éva bűneset előtt. De mindenhol ezt látjuk, testvérek, a 2. Mózes 24-ben megnéztem, amikor Mózes, Áron, Nádáb és Abihu, akkor még, és Izrael vénei közül 70-en fölmennek a Sinai hegyre, és megállnak Isten előtt. És látták Izrael Istenét, olvassuk, és annak lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala, és olyan tiszta volt, mint maga az ég, és Izrael fiainak-e választottaira, írja Mózes, nem bocsátá kezét. Jól lehet, látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak. Én azt mondom, hogy úrvacsoráztak. Ettek és ittak. Jézusnak a vére és a teste, ami megvédi őket már ott, már akkor, az Isten szent haragjától. Ézsaiással mi a helyzet? Megjelenik egy angyal, az oltárról vett szénnel megérinti az ajkát, és biztosítja arról, hogy vétked eltöröltetett. Az irgalom. Manoach és a felesége nem halnak meg, túlélik a dolgot, de éppen egy áldozatot mutatnak be Istennek, ami megint előre mutat ugye az Úr Jézus áldozatára. Az áldozatért könyörül rajtuk Isten, és azért nem pusztítja el őket a szentségébe. A Jézus Krisztus, amikor dicsőségébe találkozik a Jánossal, a jelenések könyv elején, János lezuhon a lábához, meghal tulajdonképpen, és akkor érzi, hogy egy kéz nehezedik rá, rám tette a kezét. Azt mondja, rám tette a jobb kezét, és azt mondta, ne félj. És onnantól kezdve János nem fél egyébként. Nem fél az Istentől. Olyanokat lát, de ő is látja az Isten tróntermét, de ott nem olvasjuk, hogy a rettegéstől összeesett volna, mint Ézsaiás, mert már az első részben találkozott a kegyelemmel. És megbátorította őt az Úr Jézusnak a szeretete, kegyelme. Tehát valahogy testvérek, egyébként Pál apostolnál is ugyanez a helyzet, ugye, hogy letaszítja őt a földre, de mégis azért, mert ő neki ott meg kell már térnie. A kegyelmet meg kell ragadnia, amit oly drága áron szerzett meg neki is az a Jézus, aki megszólította őt. Vagy amikor Péter apostol Péter leborul a csónak aljába, ott is, ne félj, rögtön szól hozzá a kegyelem. Értitek? Olyan csodálatos ezt úgy látni, ezt a dolgot, hogy a szentségtelenekben semmi nincs, ami megérdemelné az Isten részéről, hogy ő megkímélje őket, vagy nem is tudom, hogy... De az Isten irgalmas, és megkíméli a maga szentségétől a szentségtelent. De a szentségtelennek nincs abszolút semmije, amivel megvédhetné magát. Nincs az a pajzs, amit fölemelhetne. Mindegy, hogy mekkora vallásos teljesítményei vannak, milyen jó tettei vannak, meg se próbálkoznak vele. Istentől jön a védelem, a kegyelem, a védelem, az irgalom, a védelem, amiért Jézus fizetett meg a kereszten. És akkor ezekből az esetekből, testvérek, valahogy azt szűrtem le, és szűrhetjük le szerintem mindnyájan, hogy lehetséges a szent és a szentségtelen közötti viszony, kapcsolat, szeretett viszony, szeretett kapcsolat, örökké való békesség, úgy tűnik, hogy lehetséges. De ez csak a szenten múlik. Ha ő ezt nem akarja, akkor nem lesz. Ha akarja, akkor lesz. És úgy tűnik, hogy akarja. Nem akarja a szentségtelen megsemmisíteni. Az Isten azt akarja, hogy éljen az ember. Vele éljen, örökké vele éljen, ott legyen az országába. Lássa őt, és dicsőítse őt, és magasztalja őt. És ezért küldte el Jézust, ezért halt meg az Úr Jézus a kereszten, hogy ezt megtegye velünk. Ennek az árát ő fizette meg. Itt tulajdonképpen még egy záró gondolatot hadd hozzak elétek, hogy egészen, hogy így mondjam, húsba, vérbe vágóvá kell váljon az a kérdés a számomra, a számotokra is. Lehet, hogy először az életben, lehet, hogy több egyszerre már, de szerintem az életnek a legdöntőbb kérdése, hogy hogyan lehetek olyan szent, mint ő. Igen, kegyelemből. De van itt még valami, amit szeretnék így elétek hozni. Az 1 Korintus 1.30-at. Ahol azt mondja a Pál apostol, Krisztus Jézus lőn nekünk Istentől igazságul, szentségül és váltságul. Szentségül. Őt kell a szívünkbe fogadnunk. Ő benne kell hinnünk. És ha milyenki Jézus, akkor milyenk a kegyelem is, de ha milyenki Jézus a maga szentségébe, akkor már alkalmasak vagyunk arra, hogy Isten szent jelenlétében megálljunk, nem fog minket megsemmisíteni. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Abban a Jézusban, aki meghalt, és aki feltámadott, és aki megdicsőítetett. Nos, az biztos, hogy most már így nem tudom hány száz éve vagyunk a reformáció után, és az biztos, hogy a mi egyházunknak is, a református egyháznak, de az összes protestáns egyháznak égetően szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik megértik az Isten szentségének a súlyát. Akiket ez a szentség porrá zúz, hogy így mondjam. Porrá zúz. Nem csak rettegő emberré tesz, hanem a pokolra juttat tulajdonképpen, és onnan kiáltanak föl ezek az emberek. És Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És ott hallják meg a vigasztaló szót, hogy ne félj. Ez csak a pokolba lehet meghallani. Ez csak a pokolba lehet meghallani. Amikor az ember már lemondott mindenről, és az itt nincs segítség, de van. Az egyetlen. József Attila egyik kedvenc mondása volt, hogy pokolra kell annak menni, aki tudás akar lenni. Sok verses kötetének ez volt a mottója. Versei fölé is odaírta, szerette nagyon ezt a közmondást. De ez ránk is igaz, testvérek. Pokolra kell annak menni, aki keresztjén akar lenni. Mert a pokolba halljuk meg az evangéliumot, és ott tudunk úgy felkiáltani, hogy a szerencsétlen vámszedő ott a templomba, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez a pokolba hiteles. És oda pedig az Isten szentsége taszít le bennünket, hogy aztán onnan fölemeljen, és üdvözítsen bennünket a Krisztus érdeméért. Hát adja meg az Úr nekünk, hogy így legyünk valódi keresztjének és valódi hívő emberek. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük néked, hogy a te igéd, igazság megáll örökké. Amit szentségedről mondasz, az mind úgy is van. És köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy ragyogjon ránk ez a szentség, akármennyire is életveszélyes, és akármennyire is elkárhoztat bennünket, mert mert onnan emel föl. Köszönjük, hogy van a számunkra egyetlen reménység, ami Urunk Jézus Krisztus, aki lő nekünk tőled szentségül. Ha ő a miénk, miénk a szentség, amelyik érvényes előtted. Köszönjük néked azt, hogy ilyen irgalmas vagy, hogy nem hagysz bennünket elveszni, hanem lehajolsz hozzánk, és fölemelsz a legnagyobb mélységből. Megölsz, de meg is elevenítesz. Pokorra juttatsz, hogy aztán üdvözítsél bennünket. Köszönjük néked azt, hogy ilyen a te munkamódszered, és köszönjük néked, hogyha átélhettük már ezt, és ha most átéljük, vagy a napokban átéljük, akkor is köszönjük neked. Köszönjük néked, hogy a te fiad, ami meghalt és feltámadott Jézusunk, elég ahhoz, hogy veled, a szenttel, mi a szentségtelenek örök közösségben lehessünk. Kérünk, áld meg szívünkben ezeket az igéket, add, hogy forgatni tudjuk őket, és add, hogy rálépjünk erre az útra, amit te mutatsz nekünk. Kérünk, készítsd el az éjszakánkat, a holnapi napunkat is, áld meg a délelőtti istentiszteletünket, úrvacsorai közösségünket, áld meg a hétvégét, húsvét, örömünnepeit. Kérünk téged, hogy legyél közöttünk, és áld meg gyülekezetünket, és áld meg a kereszténységet is, hogy értse, hogy húsvét nem csak a legnagyobb ünnep, kör, hanem milyennek a mélysége, milyennek a titka, hadd ragyogjon föl a te kegyelmességed, a te szent dicsőséged, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, holnap, ha Isten értett bennünket, akkor délelőtt 9 órakor úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Készítsétek szíveteket, lelketeket erre a holnapi Isten tiszteletre is. Szombaton délután 16 órakor lesz nagyszombati áhítatunk, mindig egy kis műsor van, szerepelnek majd mindenek, akik szoktak szerepelni, és szeretnénk így átmenni nagypéntek szomorúságából húsvét örömébe. Ha jöttök, akkor egy kis süteményt hozhatnátok. Ezt ilyenkor szoktunk egy kis szeretett vendégséget tartani, és kérem is, hogyha lehet, akkor ezt most is tegyétek meg. Vasárnap és hétfőn a szokott rendszerint tartjuk az Isten tiszteleteinket, 9 órakor urvacsorosztással egybekötve. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most pedig a záróénekünket énekeljük el, a 213. ének hátralevő verseit, a 11. verstől a 16. versig énekeljük. Azért mi is magunkat Istenséged előtt bűnösöknek vádoljuk minde világ előtt.
Mi bűne.
Áldás békesség.